60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. Féri Júli vagyok, a februári magazin szerkesztője. Hagyományosan ez már az igazi báli szezon ideje. Ha már a báli szezon is február, meg kell, hogy említsem a híres gyomai nyomdász Kner családot. Annak is két jeles képviselőjét, a harmadikán született Kner Imrét és az ötödikén született Kner Izidort. Utóbbi, a nyomda alapító, az 1900-as évek elején pályázatot írt ki báli meghívók tervezésére. A legkiemelkedőbb pályamunkákból katalógus készített, és abból lehetett ezután rendelni a nagy eseményekre. Néhány név a nyertesektől. Vég Gusztáv, Botlik József, vagy Geyer Richard. Na de nem csak a báról szól a magazinunk, már mondom is a tartalmat. Utána nézzünk, hova tűntek a karikatúrák. Beszélgetünk egy színésszel, aztán egy borásszal. Bemutatunk valakit, aki keresi az útját, és valakit, aki talán már meg is találta. Mindehhez jó szórakozást kívánunk!
Feltűnt mostanában, hogy nem nagyon lehet karikatúrákkal találkozni, hogy ennek az-e az oka, hogy megszűntek a napilapok, vagy egyéb, azt egy szakavatott valakitől kérdezném meg, nevezetesen Halász Gézától, aki a karikatúra szakosztály elnöke. Talán induljunk ki onnan, hogy mi is az, hogy karikatúra?
A karikatúra egy olyan műfaj, ami fölnagyítja azokat az apró visszásságokat, amiket a normál ember, normál hétköznap talán észre se vesz, vagy apró bosszúságot okozhat neki.
Tehát kvázi felhívjátok rá a figyelmet?
Igen. Igen, tehát nem nevetségessé teszünk valamit, hanem azt a nevetségességet kiemeljük azzal, hogy figyeljél már oda, hát ez nevetséges, amit csinálsz, vagy ahogy gondolkodol. És én úgy gondolom, hogy ez az igazi karikatúra, mert van egy olyan karikatúra, ami kifejezetten arra megy ki, hogy vicces legyen, nevetséges legyen, másokat is kinevettethet.
Tehát ez a régi Ludas Matyi?
Igen, sokan voltak ott is, de hát a régi Ludas Matyiban is voltak igazi mesterek.
Nem leértékelni akarnám, csak az, hogy a vicces oldala, mert ott ugye az volt a lényeg. De egyáltalán vannak különböző műfaji ágazatai a karikatúrának?
Úgy, ahogy a zenében van az operától a magyar nótáig és egyebek, úgy nincsen. Tulajdonképpen tartalom szerint szokták csak azt mondani, hogy ez a gag típusú, ez a politikai, ez meg a portré. Körülbelül ezt a hármat szokták megkülönböztetni, de amúgy nincsen. Tehát, hogy komoly, vagy nehéz, vagy könnyű típus, ilyet nem szoktak megkülönböztetni.
Én pont erre gondoltam. De érdekes, hogyha a karikatúrákban látni olyat, akik szöveget írnak alá, de például te úgy tudom, hogy nem szoktál szöveget írni. Ennek van jelentősége?
Szerintem van, bár én is szeretem sokszor azokat a karikatúrákat, amiknek van szövege, tehát ez kiegészíti a rajzot, de én azért szeretem azt, aminek nincs szövege. Egyrészt az a világon bárhol érthető, másrészt pedig grafikus információt, grafikus üzenetet ad, amit meg kell fejteni. Az egy külön kihívás, egy külön érdekessége a dolognak. A szövegeseknél sokszor az van, hogyha eltakarom a szöveget, akkor ugyanaz a poén, ugyanaz a élmény éri a nézőt, mint hogyha nem takarnám el.
És viszont a tiédnél akkor fönnáll a kockázat, hogyha nem írsz, majd nem adsz címet neki, akkor esetleg valaki egészen mást ért alatta.
Hát sajnos ez fönnáll, és érzem, hogy ez egy felelősség, mert végül is felelősség az, hogy az ember egyértelműen fejezze ki magát, és volt már úgy többször is, hogy félreértették. Ebből nem történt nagy balhé, csak kellemetlen volt, hogy félreértik.
Olyan nem volt még, hogy úgy értette félre, hogy neked is tetszik az, amit ő gondol, hogy más lát bele, mint amit te?
De volt, de természetesen volt olyan is, de volt olyan is, hogy pont az ellenkezőjét értette. Én egy olyan újságban rajzolok, ami politikailag ilyen beállítottságú, egy politikailag más beállítottságú, ugyanazt a rajzot esetleg máshogy értékelni, még akkor is, hogyha maga a rajz nem politikai.
Tehát belelát politikát abba, amiben nincs is?
Igen, igen.
Ez vicces. Igazából onnan indultunk ki, hogy valójában tényleg eltűntek a karikatúrák, vagy csak én nem találkozom vele?
Tényleg sokkal kevesebb a karikatúra, annyira kevesebb, hogy korábban minden újságnak szinte volt saját karikaturistája, saját főállású, vagy esetleg külsős karikaturistája. Akkor, amikor 2000-ben megalakult a karikaturista szakosztály, akkor 60-70-en voltunk a tagjai. Ehhez képest most rendszeresen az újságokban 10-nél nem több karikaturista szerepel.
Most ez azért csökkent le, mert nincsenek napilapok, vagy a karikaturista kevesebb?
Hát egyrészt ez, másrészt az, tehát mind a kettő igaz. A napilapok is lecsökkentek, gyakorlatilag megszűntek a munkahelyi, az üzemi újságok, mások lettek az egyetemi lapok, átkerültek internetre. Egyrészt, másrészt pedig tulajdonképpen a karikaturista régebben megélt abból, hogy karikaturista, nem nagyon jól, de megélt belőle. Ma nem.
Van olyan, aki főállásban karikaturista, vagy pedig van, akinek van egy polgári foglalkozása, és mellette rajzol is?
Én két olyan karikaturistát ismerek, aki ebből él, de nem főállású, tehát nem vették őket a lapnál.
De úgy értem, hogy nincsen más foglalkozása?
Igen, igen.
És neked alapfoglalkozásod van?
Persze, nyugdíjas vagyok. Azelőtt a közgázon tanítottam, tehát nekem ez nagyon mellék dolog volt.
És mikor kezdél el egyáltalán karikatúrával foglalkozni?
Legelőször még a gimnáziumban lerajzoltam az osztálytársaimat, utána az egyetemen elsőbe elkezdtem. Hát amikor jegyzeteltem az órán, nagyon sokszor firkáltam mellette, és valaki, aki mellettem ült és az egyetemi újságba írkált, az rögtön bevitt engem, hogy itt van egy rajzoló. Na, akkor elkezdtem rajzolni, és tulajdonképpen ott alakult ki az, hogy én először én is ezeket a nagyon vicces, nagyon jópofi dolgokat próbáltam rajzolni, és utána kezdtem el gondolkodni azon, hogy egy karikatúra más is, nem csak a nevettetés, hanem egy kritikai műfaj.
Te számítógépes grafikát használsz. Van, aki csak ezt használja, vagy mennyire kell tudni rajzolni hozzá?
Azt hiszem, hogy aki csak ezt használja, az talán én vagyok. Mert már akkor, amikor elkezdtem rajzolni még ceruzával, meg tollal, akkor tudtam, hogy valamit kell keresni, mert igazából nem rajzolok jól. És amúgy is számítástechnika tanszéken dolgoztam, tehát első kézből láttam az első grafikus programokat.
Meg illet használnod, gondolom.
Illet használom, úgyhogy azóta 18 éve rajzolok most ugyanabban az újságban. Az első rajzaim még kézi rajzok voltak, és utána kezdtem el áttérni arra, hogy gyakorlatilag most már csak azért nyúlok bele kézzel, hogy kiigazítsam a dolgokat. Mások általában kézzel rajzolnak úgy, hogy a számítógépen hozzák ki a végleges formát.
Egy alapot megrajzolnak, amit javítanak utána a számítógép?
Igen, igen.
Úgy tudom, hogy kifejezetten számítógépes rajzzal nyertél Montreába, nem tudom hány évvel ezelőtt. Tehát külön vannak a karikaturisták között a pályázatokon, versenyeken, akik számítógépes rajzot készítenek, illetve szabad kézit?
Nem, nincsenek külön. A pályázati felhívásban az van általában, hogy bármilyen eszközzel készíthet, és hát nem Montrealba nyertem, oda is küldtem sokszor, ott még, az még jó régen volt. Ugyanazt a funkciót látja el most tulajdonképpen egy ilyen világ sajtókarikatúra pályázat, ami Lisszabonban van, és ott nyertem egy második díjat.
Ami nem semmi.
Hát ez egy nagyon klassz dolog. Még egy valaki nyert Magyarországról 2 évvel előttem, az a Tettamanti Béla volt.
Na hát akkor utólag is gratulálunk. Most, hogyha nincsen napilap, akkor a megnyilvánulási formátok, az gyakorlatilag kiállítások, vagy pályázatok?
Kiállítások. Karikaturista szakosztályban szervezzük a minden évben egy kétfilléres díj pályázatot, amire nagyon sok pályázat érkezik általában. Most ez a nagyon sok, ez a létszámunkhoz képest sok, mert körülbelül 25-en, 30-an küldenek be rajzokat, és abból saját belső szavazásra döntjük el, hogy ki a legjobb.
Ezért két filléres?
Azért két filléres egyrészt, másrészt pedig, mert ennek a díjnak elsősorban eszmei értéke van. Tehát az, hogy a szakma megszavaz valakit legjobbnak, az többet ér esetleg, mint egy közönségdíj, ahol mindenkire annyian szavaznak, ahány ismerőse van.
De gondolom, ennek is birtokosa vagy.
Hát egyszer kaptam már, igen.
Látsz jövőjét annak, hogy ismét megnövekedjen a karikaturisták száma, anélkül is, hogy nincsenek napilapok?
Hát ezt most nehéz megmondani. Nem nagyon van utánpótlás egyrészt, másrészt viszont a szatirikus képzőművészet nagyon föllendült. Tehát ha azt vesszük, hogy a régi szociál időszakokban szinte nem is volt szatirikus grafika, vagy ha volt, akkor azokat is inkább eltüntették. Most gyakorlatilag a képzőművészek közül nagyon-nagyon sokan szatirikus grafikákat készítenek. Ez nem karikatúra, ez több annál, és nem újságműfaj. Maga a karikatúra az nem újságműfaj, hanem egy szemléletmód. A sajtókarikatúra az, ami nagyon eltűnik. És ez sajnos valószínű éppen ezzel, hogy egy kézbe kerülnek lapcsoportok, ott vagy nem gondolkodnak karikatúrában, vagy esetleg külföldről hoznak be.
Vagy még keresik az utat, és ezután fog kialakulni.
Igen, de próbáltunk mi is fiatalokat keresni, nem nagyon, nem igen vannak. Gyakorlatilag 60 év fölötti már a korátlagunk. Sajdik Feri, aki 90 volt, ő a legidősebb, 50 alatti nincs is köztünk.
Azért reménykedjünk, hogy nem tűnik el teljesen a műfaj. Köszönöm szépen ezt a kis tájékoztatót, Halász Gézával, Kéri Júli beszélgetett.
Kedves hallgatóim, mai vendégem Csöre Gábor, Jászai Mari díjas színművész, a Thália Színház színművésze. Kedves Gábor, arról szeretnék veled beszélni, hogy a színházi munkásságodon túl három komoly kulturális műsorban is szerepelsz. Most mondhatnám, hogy mi az a három, de tőled akarom hallani, és azt is szeretném kérdezni, hogy hogy kerültél ezekbe a műsorokba, mi vonzott, hívtak, te döntöttél így?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és rögtön az elejével kezdem, hogy az első volt a Magyar Krónika, ami aztán hozta a többit, és akkor itt minden megmagyaráz. A Magyar Krónika című műsort pedig Kerényi Imre találta ki a hasonló nevű Magyar Krónika című folyóirat a havilappal kapcsolatban, valami kulturális folyóirat, és azt próbálja bemutatni, hogy milyen szép Magyarország, beszéljünk a pozitívumokról, amik sikerültek, amik épültek. És valamilyen módon így viszonyul az a műsor is a témákhoz, Magyarországhoz, megpróbáljuk bemutatni azt, amit egyébként a profán ember kevésbé tud, hiszen nem találkozik mindenki az újságokban, vagy naponta az orvosi kutatási eredményekkel, a történelmi eredményekkel, a történész eredményekkel, régészeti kutatásokkal, zenével, etc. etc. Mert mindenki más területen mozog, és ahogy az én szüleim is se tudtak mindenre rátekinteni, úgy a profán, az utca embere sem tud mindenre. Ez a műsor pedig hetente megpróbál megvilágítani egy-egy olyan témát, ami Magyarországon történt, lett legyen az kulturális, tudományos, társadalompolitika, történelem, zene, színház, bármi, amiről érdemes, vagy a szerkesztőink úgy gondolják, hogy érdemes beszélni. Ebbe pedig úgy kerültem bele, hogy a Doncsev András, illetve a darab producere Háberma Jenő, Doncsev András akkor az M5 csatorna, kulturális csatornának az ő vezetője volt, látták a Toldi című előadást a Pesti Színházban, akkor a Vix Színház tagja voltam, és azt gondolták, hogy egy ilyen srác, ez nagyon jó lenne erre a feladatra, aki járja a világot, és megmutatja élően ezt az egészet, kitalálták, és így lett, és aztán pedig, amikor az M5 csatorna alakult így vagy úgy, a Siklósi Bea az M5 csatorna akkori vezetője, illetve most a Kossuth Rádió vezetője, Siklós Beatrix pedig behívott minket, különböző embereket ezekből a szegmensekből castingokra, tehát megnézésekre, és kiválasztottak, hogy legyek én is egy kulturális műsornak a vezetője, másodmagammal, például a Morvéni Noémival, ami Kult 30 néven indult, aztán librettóvá alakult. És ennek kapcsán pedig jött volna egy műsor, amire belső casting volt, és úgy döntött akkor a vezetősége a televíziónak, hogy a Gábornak ez meg ez mennyire jól megy, akkor nézzük meg azt, hogy az Édes Anyanyelvünk című műsort hogyan tudja vezetni. Hozzáteszem, sokan azt gondolják, hogy a műsorvezetőnek értenie kell ahhoz a témához, amihez ért. De hogyha ez így lenne, akkor nekem valóban történész, régész, matematikus, fizikus és zenész, Bartók-kutatónak kellene lennem, ha mindenhez értenék. Egy dolognak talán kell lenni, érdeklődésének.
Tarnyi Ildikot és Lukács Megvárom. Sándor, kérem, Tarnyi Ildikó, Lukács Sándor.
Tehát érdeklődésének kell legyen, és talán az nekem még megvan, és ezt az érdeklődést próbálom átplantálni ezekbe a műsorokba. Nem arról van szó, hogy nem készülök fel belőlük, tehát, de az, hogy valaki felkészül mondjuk két nap alatt, egy nap alatt, két óra alatt egy adott témában, vagy éppen mondjuk tudja, annyira biztosan nem fogja tudni, mint a szembeülő egész életét rááldozó riportalanya.
Említetted, hogy járja a világot, egy olyan ember kéne. Most mit értetted? Valóban te jártad a világot?
Nem, hanem a járja a világot, azt úgy értettem, hogy láttak a színpadon a Toldiban, amikor én a Toldi című előadást játszom, Arany János Toldiát, akkor ez egy újszerű feldolgozás, kvázi stand-upként adom elő. Egy színész vagyok, aki egy téren kvázi maga és a közönség szórakoztatására, mint egy utcazenész mondja el ezt az egész Toldit, és ott jelenik meg a busz megállóban maga Toldi alakja és az egész történet, Csevitézzel együtt.
Harmadik csengetés a házi színpad részére, az előadást 5 perc múlva elkezdjük, 5-ös perc múlva kezdés.
Nem tudom, hogy érdemes-e mondani, hogy színházban vagyunk, egy színházi öltözőben, és azért van ez a sok beszólás. Valóban egy előadás szünetében, én a második felvonásban leszek, a Játék a kastélyban című Víg Színházi előadás, amit én már a 13. éve játszunk. Bár én már a Thália Színház tagja vagyok, de még a megmaradt darabjaimat megengedték, hogy játszam itt a Víg Színházban, nagyon szeretem is őket. Szóval visszatérve, egy olyan figurát képzeltek el, mint amilyen a színpadon van, hogy ez az érdekes figura, ez a fiatalos srác, hozzáteszem, akkor 42 éves voltam, most már vagyok 50 múltam, ez a fiatalos srác kérdezgesse ezeket az ősz professzorokat, természetesen nem mindenki ősz, meg sokkal fiatalabbak is most már nálam, és nagyszerű emberek. Hogy milyen az ő kutatás területek, vagy milyen ez, vagy az a dolog, ami történik ma Magyarországon. Hát csak erről van szó.
A visszajelzések, tehát van egy riportalanyod, beszélgetsz vele, a témára fölkészültél. Tanulsz te tőlük, olyanokat mondanak, amitől magad is meglepődsz, hogy...
Csak olyat. Az a szörnyű, hogy én nagyon szeretek olvasni. Egyrészt most már idő hiányában nagyon keveset tudok olvasni, és a Jóisten visszaadta nekem azt, hogy ugye azokból a témákból, amiben fel kell készülni, el kell olvassam, vagy adott esetben azt a filmet meg kell néznem, vagy legalább valamennyire meghallgatnom azt a koncertet, vagy megnéznem videón azt az előadást. Ez mind viszi az időmet, de edukál is egyben. Arról nem beszélve, hogy 30 perces beszélgetést folytatok le mondjuk egy atomtudóssal, hát nem biztos, hogy egy atomtudó a fizikai könyvet végig tudnék olvasni 30 percen keresztül, viszont ő úgy tudja nekem elmondani azt, zanzásítva, amitől én bizony nagyon boldognak érzem magam, és remélhetőleg a közönség is.
Van ilyen emléked, ami nagyon kedves számodra egy riportalany vagy egy meghívott vendég kapcsán, amire sokáig visszaemlékszel?
Egyrészt nagyon sok van, és nehéz kiemelni embereket, de... Hát például az egyik éppen most nagyon sokat hallgatok Varga Szabolcs történész, dr. Varga Szabolcs történész, szerintem nálam fiatalabb, 3 gyerekes apuk, egy fantasztikus Pali, vagy egy Katona Csaba nevezetű történész, de sokan vannak, most például éppen a metaverzumról beszéltünk, és egyszerűen elképesztő volt Eszes Tamás és többiek, de például Varga Szabolcs a Mohács kapcsán beszéltünk, és olyan plastikusan írta le, hogy mit érezhetett abban az iszonyatos porviharban, füst és zajkavarásban, az a szerencsétlen cseh, lengyel, német, zsoldos, vagy katona, vagy az a magyar talpas, aki ott volt, és gyakorlatilag nem látott semmit, és egyszer csak azt találta, hogy elvesztették a csatát, hogy mit érezhetett, milyen környezete, és milyen hát rossz, ez a feelingje lehetett ennek az egész ütközetnek, az döbbenetes volt, és az számomra is megragadó volt.
Ez melyik csata volt, bocsáss?
A Mohácsi csata. Ugye ott 26 ezer VS, tehát körülbelül 40-50 ezer vitéz, török, illetve magyar vitéz harcolt egymás ellen. Sajnos csúnya véget ért, ugye, aki meghalt, Lajos király is, és számos nagyúr, és erről csináltunk egy komolyabb adást, vagy talán két része is volt ennek az adásnak, vagy talán három, mert Lajos alakját is kibontottuk, és nagyon-nagyon érdekes volt. De ez most csak azért mondom, hogy egy...
Ez csak egy a sok közül.
Tehát, hogyha most egy... Megsértődnének, és joggal azok az emberek, akikről beszéltem, hiszen...
Rengeteg
ember van.
Nem is kérdezem ezt. Térjünk vissza a kiinduló ponthoz, a Thália Színházhoz. Miben játszol ott?
A Thália Színházban jelen pillanatban három előadásom van. Az egyik az Álmomban megcsaltál, a másik azt Gubás Gabival játszom, illetve hát a játszó kollégáimmal. A másik a Legszebb férfikor, az egy angol darab, az előző egy francia, egy fedó, és a Legszebb férfikorból még film is született, és van egy koponya, a Skull in Connemara angol nevén, a Martin McDonagh írta, aki nagyon sok Magyarországon is bemutatott darabja fut, ez nálunk is bemutató a koponya, és őről talán a hallgatók, vagy az emberek talán onnan ismerhetik meg, hogy ő írta és rendezte azt az Oscar-díjas filmet, aminek az a címe, hogy Három óriás plakát Ebbing határában. Egy pár évvel ezelőtt Oscar-díjat nyert. Az író, az írás és a film, és hát ő írta ezt a darabot, és nagyon szeretjük játszani. Ez a Thália.
Közönségnek mit ajánlanál? Tudom, nehéz kérdés, mindegyikben játszol, mindegyik kedvencet.
Nagyon nehéz. Én mondjuk hadd ajánljak két színházból, ugye mert a Pesti Színházban, Víg Színházban is játszom, az egyik a Toldi című előadás, amiről már tettünk említést, illetve mondjuk az Álmomban megcsaltált, azt mindenképpen ajánlom, nagyon szeretjük játszani, nekem egy nagy feladat, de ugyanilyen a Legszebb férfikor is.
Tehát mindegyikben főszerepet játszol.
Ezekben igen.
Ezekben. Hát nagyon szépen köszönöm, és hát azt kívánom, hogy jövőben is nagyon sokszor lássunk a tévében, nagyon élvezem ezeket a műsorokat, mert magam is tanulok korom ellenére, úgyhogy nagyon nagy élményt nyújtanak, és köszönöm a beszélgetést. Csöre Gábor színművésszel, Meskó Bánk beszélgetett.
Budafoki promontórium borlovagrend az elmúlt évben volt 30 éves. Az ünnepi évet a váli Vimavín borászat egyik tulajdonosával, Plutzer Mariannal folytatott beszélgetés zárta. Először arra kértem, hogy tisztázzuk, kié is ez a cég.
Két borász van, két tulajdonos, mindenki főnök, mindenki beosztott.
Teljes demokrácia. Mennyire aktívan tud részt venni a lovagrend életében.
Amikor tudunk, akkor jövünk. Vannak néha hátrányok abból adódóan, hogy nekünk a borászat ez nem a főállásunk, nekünk a hobbink, így nehéz néha beilleszteni az életünkbe még ezeket az eseményeket is.
A borászatot, mint hobbit választotta. Mi előzte meg?
Francia nyelvtanári végzettségem van, másoddiplomaként reklámmarketing szakközgazdászként végeztem. Nagyon sokáig dolgoztam egy multicégnél, majd jöttek a gyerekek, és akkor kicsit irányváltott az életem. Hogy hogyan is kerültem kapcsolatba a borászattal, mindig végigkísérte az életemet. Egyetlen egy családi vonatkozás van, hogy a nagypapám bőszcsemege szőlő termesztést és nemesítéssel foglalkozott, így valamilyen szinten gyerekként beleszagoltam, hogy mit jelent ez a kicsi pince munka, de abszolút mint gyerekként éltük meg. Középiskola után kikerültem Párizsba. Amennyire nálunk akkor még nem volt bor kultúra, ott nagyon szépen beiktatták, akár az aperitívtől kezdve végig levezetve az étkezésekhez a borokat. Utána Egerbe kerültem a főiskolára, Eger-Borvidék, szőlőtőkék között futkoráztunk. Utána jött Pécsett az egyetem, a Szőlő utcában laktunk. Régen még szőlőültetvények voltak, és akkor oda kerültem Budafokra. Elvarázsolt azt a pincerendszer, az, hogy itt szőlőtermesztés, borkészítés is volt, és akkor jött egy gondolat, hogy jó lenne elvégezni a Sósba a borászképzést, és akkor 2014-ben kezdtük el az egyéves ilyen gyors talpalót, de ez arra teljesen jó volt, hogy az alapokat megkaptuk, akkor már borászkodtunk, egyszerre tanultunk, és egyszerre kezdtünk el kísérletezni a borkészítéssel.
Nem lehetett könnyű.
Kihívásokkal teli volt. 2013-ban alapítottuk a céget, első generációs borászat vagyunk, mi nem örököltünk se szőlőterületet, se pincét. Ráadásul családi oldalról mind a kettőnknél eléggé negatívan álltak hozzá. Valahol merészség is volt a részünkről, de úgy voltunk vele, hogy talán valami lesz. Egy ismerősnek volt területe, Nadapon, azt ők nem művelték, és akkor mondta, hogy kezdjük el. Két terület volt egy Rajnai Riesling, és volt egy Zengő.
Nadap hol van?
Egyeki borvidékhez tartozik, a velencei régió.
És ez egy pincészet is volt egyben?
Nem, ez csak egy szőlőterület. Pincét is nézegettünk itt egyeken is. Annyira magas árak voltak egyeken, amit mi így nulláról nem feltétlenül tudtunk megvalósítani. És akkor anyukámnak egy középiskolai osztálytársának volt két pincéje vállon, és akkor mondta, hogy ott áll az egyik pince üresen, költözzünk be.
Nadapon születeltek,
és vállon
dolgozták föl.
Igen. A pincét ezt pár év ezelőtt sikerült megvásárolni, így most már van egy saját tulajdonú pincénk is.
Választottak egy szép nevet.
Törekedtünk, hogy mindenketten benne legyünk, és valamilyen szinten benne legyen a bor, és akkor ebből lett, hogy Vima Vin, Viktor, Marian és Vin, mint a bor.
A társat is be kellene mutatni, úgy érzem.
Simon Viktor a társam, akivel együtt csináljuk.
Egy évtized, az már valamit elárul.
Felmerült az, hogy felsorakozunk a többi egy budai pincészet mögé, vagy merőben más csinálunk. Legyünk egy kicsit merészebbek, és még volt két borvidék. Nagyon szerettünk volna onnan bort készíteni, ez az egyik a Tokaji, a másik pedig a Mátrai volt. Természetesen mind a kettőnélnek problémáim voltak, hogy távolság.
Itt is a véletlen játszott közre?
A sorsát mindig is intéztem. Az volt a célunk ezzel, hogy a mi kis tokainkat elkészítsük. Ilyen nagyon viccesen egyszer volt furmint volt a bornak a neve. Tudtuk, hogy ez volt az először és az utolsó, hogy készítettünk arról a területről bort.
Mi történt?
Hát volt egy szőlővásárlás, és utolsó pillanatban valaki rá licitált a területre, és úgy gondoltuk, hogy ezt a sors rendezte el. Nem adtuk fel azt, hogy nekünk nem lesz egyszer vagy furmint vagy házlevelünk, mert hogy még Gyöngyöspatán van egy új telepítésű házlevelő.
Mesélne még erről, hogy a Mátrai hogyan bontakozott ki?
Mátra egy, úgy gondolom, méltánytalanul elfeledett borvidék. Nem számítunk mátrai borászatnak, de a lelkünk szívünk ott van, hisz a területeink ott vannak.
Ezek a területek saját tulajdonúak?
Csak saját tulajdonú területekről dolgozunk felszőlőt.
Hogy oldják meg ennek a művelését?
Mi csináltunk addig?
Ketten?
Ketten.
Te jó ég. Milyen nagyságú ez a szőlőterület?
Hát jelen pillanatban most már csak 2,5 hektár ennyi terület
van. Hát az se kevés.
Nem kevés, de akkor, amikor elindultunk, nagyon jól tudtunk boldogulni. Utána pedig, ami traktoros munka volt, arra vannak, akik elvégzik.
Hétközben megy a taposómalom, és hétvégén meg ki a szőlőbe.
Szellemi munka után nagyon kellemes kimenni a szabadba.
Köt az idő, meg az időjárás.
A mezőgazdaságban dolgozik, az ki van szolgáltatva az időjárásnak. Volt olyan év, hogy a területre nem tudtunk kimenni, mert hogy annyi eső esett, vagy annyira hideg volt.
De kibírta a szőlő.
Igen.
Közben kitöltöttek egy bort.
Ez Rajnai Riesling, a nadapi területünkről. A harmadcsepp névre hallgat. Amikor elindítottuk a pincészetet, irányító terjesztés mellett döntöttünk, aminél a célunk az volt, hogy azt emeljük ki, ami a fajta jelleg. Könnyed, jóívású, gyümölcsös borokat készítsük. Ez volt a filozófiánk.
Milyennek érzi?
Illetve ő egy kicsikét visszafogottabb, az adódik az élelési technológiából is. Ízbe harsány, roppanós savak vannak mögötte. Ez jellemző a Vajtára, illetve az egyek-budai borvidékre is. Mi ezt úgy próbáljuk enyhíteni, hogy mindig marad benne egy pici maradék cukor, finomítja tulajdonképpen a markáns savakat. Lágyabbá válik a bor.
Az első borok egyike, amit készítettek?
Igen, ő volt nekünk a zászlós borunk.
Harmadcsepp.
Története van a nevének. Abban az évben, amikor ő megkapta ezt a nevet, hogy eleve egy nagyon csapadékos év volt, és a rajnai rieslingre jellemző, hogy technológiai érettség után esik vagy nem esik az eső, ki kell menni, szüretelni kell, szakadó esőbe álltunk neki. És akkor már az a csepp valahogy ott volt a gondolatban, és akkor másnap kimentünk megnézni, hogy mit hagytunk ott a területen. Gyönyörű napsütéses idő, és az a harmad.
Ez emlékezetes szüret volt. A szőlőművelést is csinálják, a borászkodást is.
Úgy osztottuk meg a feladatokat, hogy a szőlőhöz kötött dolgunk inkább Viktor feladata. A kereskedelmi jellegű feladatokat meg nagy részt én csinálom, és hát a borkészítés az pedig közösen.
Milyen kísérletek folytak a pincében?
Hát az új az annyi, hogy nekünk merőben más fajtáink vannak, mint az egyek-budai borvidékre jellemző, egy kivételével.
Toroljuk ezt föl.
Van egy rajnai rizlingünk a Nadapi területről, pince mögött van egy új telepítésű királylányka ültetvényünk, van egy olasz rizling bor, portugézer kékfrankos, és a mátrai borvidékről pár éven belül egy házlevelű fog csatlakozni még. Úgy sakkoztunk, hogy az egyek-budai legyen a fehér boros, könnyed, reduktív, vagy akár a gyöngyözők boroknak a területe, a mátrai pedig legyen a vörös boros és a testes fehér boroknak a hazája. Vannak elképzelések mindig, de természetesen az élet az mindig felülírja. Volt egy tételünkkel is, hogy mi szerettünk volna száraz furmintot. A bor úgy gondolta, hogy ő nem száraz furmint lett, megállt az erjedésbe, ő döntött, nem mi.
A marketing nagyon fontos.
Számunkra azért is fontos, mert nem ismert a nevünk, meg kell mutatni magunkat, hogy itt milyen jellegű tételeket készítünk.
Különlegesek a címkék. Bazarelli ihletésű. Kinek volt az ötlete?
A kiinduló pont az volt, hogy én nagyon szeretem Bazarellit. Akkor megkérdezik, hogy számomra mi a borkészítés. Mindig azt szoktam mondani, hogy egy művészet. Olyan, mintha egy festő elkészíti a képet. Borkészítés szempontjából ott van a terület, szőlő, és a szőlőből elkészül a bor, ami egy alkotás. És a címkék is valahol ezt tükrözik. Az biztos, hogy megjegyzik a címkéinket, de az is, hogy megosztja a közönséget.
A névkiválasztás?
Volt olyan, amelyik szület közben született a neve, volt szimplán csak onnan, hogy írtam fel a tartályra, hogy Peres és Hajmal Düllő, és abból lett a Perna Hajder.
És passzol a borhoz?
Igen, egy reduktív technológiával készült kékfrankos. Mi úgy gondoltuk, hogy a fiatalabb generációnak is megmutatjuk, hogy vagy mennyire ott tud lenni a gyümölcs egy vörös bornál. Van portugézerünk. Kék a portó, hát nem mindenkinek van jó emléke a fajtáról. Az első évben annyira kevés termet, hogy nem tudtunk önállóan portugézert készíteni. Következő évben parádés volt mindenféle szempontból a termés, és ma a fejlődése is egy nagyon különleges bort mutatott. Bordos érlelésű, nagyon-nagyon-nagyon gyümölcsös volt. Illatában étcsokoládés jegyek kötvöződtek az aszalt szilvás jegyekkel, és ő a hipnózis nevet kapta, mi akkor azt beadtuk egy bor versenyre, a bor és piacnak volt portugézer nagy tesztje, és második helyet értünk el.
Gratulálok, az gyönyörű. Láthatólag nagyon szereti készíteni, valószínűleg kóstolni is a borokat. Elnézve a törékeny alkatát, úgy gondolom, hogy túl sokat vállal.
Így arra jutottunk, hogy nem fejlődünk tovább. Kevesebb bort készítünk, átértékeljük, hogy most hova és milyen irányba fog menni a piac, így talán megőrizzük azt, hogy ne veszítsük el a fáradtság miatt a lelkesedésünket és a szeretetünket, ami adja, hogy mi bort készítsünk.
Úgy legyen. Plucer Mariant, a Vima Vín borászat társtulajdonosát Somogyi Ágnes kérdezte. Thank you.
Hol a boldogság mostanában? Barátságos, meleg szobában. Ez a Petőfi vers jutott eszembe, amikor ezt az interjút készítettem. Hová, milyen messzire kell menni valakinek ahhoz, hogy megtalálja a boldogságát? 10 évvel ezelőtt egy fiatal lány elindult a nagyvilágba. Hollandiában járt egyetemre, Londonban luxushotelekben dolgozott a párjával együtt. 20 éveket töltött távol a családjától. Mégis a jó anyagi körülmények ellenére úgy dönt, hogy hazajön. Lehet, hogy nem is kell messzire utazni ahhoz, hogy megtaláljuk a belső békét, az egyensúlyt. Beszélgető partnerem Petrics Andrea. Óriási fordulatot tett az életed, mert 4 évvel ezelőtt hazaköltöztél, és úgy tudom, hogy a párkapcsolat is megszűnt, vagy megérett a helyzet arra, hogy hazagyere.
Ahogy ugye teltek az évek, és nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, igazából arra jöttem rá, hogy nem vagyok boldog. És hiába szeretnék boldog lenni, azok szerint, az ismérvek szerint, ami nekem a boldogság volt, egyszerűen nem voltam boldog, és elkezdtem keresni magam, és elkezdtem keresni az utam, és végül is hazajöttem 15-ben. De aztán úgy adódott az élet, hogy elkeveredtem egy kineziológushoz, hogy végre kezdek magammal valamit.
Itt volt.
Igen, és akkorát változtatott rajtam egy kezelés is, hogy tudtam venni egy 180 fokot, akkor indult el a Brexit téma Angliában, és úgy voltam vele, hogy ha már 7 évet kint voltam, akkor visszamegyek, és kiveszem tulajdonképpen azt, amit tudok, és megcsinálom az angol állampolgárságot, illetve nem az angolt, hanem a britet, és...
Mert hogy 7 év után lehet?
5+1 volt
plusz
akkor.
1. Igen.
És úgy voltam vele, hogy ezt is megcsinálom, és elkezdek kineziológiát tanulni.
És akkor most brit állampolgár is,
kettős állampolgár. Naptára pontosan, napra pontosan hívtak föl itthon, hogy megkaptam a munkát, és tudok hazajönni, és igazából nagyon boldog voltam, mert 10 év külföldön összesen azért az elég nagy nyomot hagy az embernek az életében. Úgyhogy...
És milyen munkát kaptál itt?
Én akkor a világ egyik legjobb légitársaságánál dolgoztam, kint a Heathrow-n, és nagyon-nagyon szerettem, és aztán kerültem haza Ferihegyre. Fél év beteltek körülbelül az, hogy a papírjaim ugye átérkeztek, és akkor egy fél év múlva tudtam körülbelül hazajönni, de igazából tetvágyjal jöttem, és nagy lelkesedéssel, mert nagyon-nagyon sok mindent tanultam kint Angliában, és úgy voltam bele, hogy ezt mind fogom tudni itthon kamatoztatni.
Na, hát akkor beszéljünk arról, mert nagyon-nagyon izgalmas az az út, amit te megtaláltál magadnak, hogy amikor hazaérkeztél, és már a kineziológiai tudás birtokában érkeztél haza, akkor hogy alakult az élet?
Úgy voltam vele, hogy jobb az, hogyha az embernek van egy fix állása, és úgy kezdi el kiépíteni a klientúráját. Rendszer kineziológiát tanultam kint. Ez olyan kineziológia, ami Magyarországon nem, úgymond nem létezik. A Touch for Health-ből alakult ki, és van egy olyan kineziológia, amit alkalmazott kineziológiának hívnak, és azt németek, az IKC, illetve az amerikai orvosok gyakorolják, és valahol a rendszer kineziológia ez a kettő közé van kalibrálva. Tehát...
Azért arról beszéljünk, mert nem mindenki van tisztában azzal, hogy mi a kineziológia.
A kineziológia tulajdonképpen egy olyan segítő rendszer, egy olyan önfejlesztő rendszer, ami abban segít, hogy izomtesztelésekkel állapítjuk meg azt, hogy hol van energia elakadás, illetve hol van egy probléma, mert egy adott izom a kínai ötelemtana szerint beletartozik egy adott, akár épszakhoz is, de egy adott elemhez is, és egy adott szervhez is. Tehát, hogyha én azt az izmot tudom kiegyensúlyozni, tulajdonképpen a kineziológia ez egy kiegyensúlyozás, hogyha azt kiegyensúlyozom, az a szervekre is ugyanúgy hatással van. Illetve, hogyha nézem az egészség háromszögét, akkor a testre és a lélekre is, és a mentális dolgokra is. Igen, a szellemire is, igen. Minden egyes kezelés előtt, vagy mielőtt jön hozzám valaki, fölveszünk egy úgynevezett anamnézist, igen, amit én nem annak hívok igazából, hanem egy életmód kérdőívet töltünk ki, és azt beszéljük át, és akkor tulajdonképpen izomteszteléssel határozom meg azt, hogy mi a prioritás.
Tehát akkor az izomtesztelés nem marad el.
Nem, így van, pontosan, tehát nem én találom ki. Igen. Tehát nem én találom ki azt, hogy akkor most mi, van elképzelésem arról, hogy mi az, amit tenni szeretnék, de sokszor nem az tesztelődik ki, mert a test nem azt mutatja, a hozzám fordulónak a teste nem azt mutatja az izomválaszokkal, az izomteszt válaszokkal, amire én gondolok sokszor.
Milyen típusú problémákkal fordulnak a paciensek?
Vannak kifejezetten lelki problémák, vannak elakadások az életben, tehát valaki nem jut egyről a kettőre. Nagyrészt nagy a stressz, nem tudnak aludni, tele van a fejük gondolatokkal, alvás probléma, igen, vagy félnek valamitől, vagy a párkapcsolatban nem jutnak előre. Sok női kliensem volt például, tehát ott megtalálni azt, hogy tulajdonképpen hogyan viselkedjenek nőként egyáltalán párkapcsolatban, hogyan funkcionálnak.
Probléma van ezzel?
Igen, rengeteg probléma van ezzel.
Identitás problémáik vannak a nőknek?
Igen, de nem csak a nőknek, a férfiak sem tudják azt, hogy hogyan kell férfinak lenni.
Ezt régen azért teljesen evidens volt, nem? Hogy egy családban ott volt a férfi minta,
igen,
meg az anya minta.
Igen.
És nem volt vele gond.
Igen, igen. Hát most elég nagy gondok vannak, amit látok, mert a család, mint olyan, az nem teljesen úgy funkcionál, ahogy
persze,
az kellene.
Ez messzire vezet, igen, a minta.
És tulajdonképpen én ezért is jöttem haza 4 évvel ezelőtt, mert hiába voltam mondjuk státuszilag, vagy hiába értem el valamit ként, úgymond, hogyha vagy akár egy jó pozíciót, vagy egy jó fizetésről beszélünk, de nem voltam boldog, és a családommal nem voltam együtt.
Mit jelent neked a boldogság?
A boldogság az, hogy szabadon tudom tenni azt, amit én szeretnék, az, hogy én szabad vagyok, és olyan dolgokat teszek, ami nekem jó, és amivel másokat boldoggá is tudok tenni.
És másoknak nem árt.
Így van, igen, pontosan. Tehát lehet, hogy ez önzőn hangzik, de nagyon sok ember, és én is ilyen voltam, én sem tudtam azt, hogy mi nekem a jó egyáltalán. Tehát az, hogy más mondja meg, hogy nekem mi a jó, az nem biztos, hogy nekem jó, vagy azt, hogy én mondom meg másnak, hogy neki mi a jó. És nagyon-nagyon sokat tanultam így emberektől is.
Ez egy nagyon komoly önvizsgálatot igényel, igen, és egy nagyon komoly önismeretet.
Az ember mindig talál olyan dolgokat akarva, akaratlanul, ami úgymond egy tükröt mutat neki, akár a saját kapcsolataiban is, hogy hol hibáz el, akár napi szinten dolgokat. Tehát ugye 10 évet éltem külföldön, ugye hazakeveredtem, hál' Istennek, és 3 éven betelt az, hogy egyáltalán felfogjam, tehát hogy valahogy felfogjam azt, hogy én itthon vagyok, és vannak dolgok, amiken nem tudok változtatni. Igazából ezt az akaratot, vagy ezt a fajta görcsösséget engedtem el 3 év alatt, és az utóbbi időben van az, hogy egyszerűen nem szeretnék másokat meggyőzni arról, hogy de jó, de ezt próbáld ki.
Nem szeretnél másokat?
Nem szeretnék, hanem én magam vagyok az, aki így él, és ez, hogyha valakit inspirál, akkor meg tudom neki mutatni, hogy ez az, amit tenni lehet, ezt a könyvet el tudja olvasni, vagy erre e felé nézzen utána, vagy pedig olyan kérdéseket hozok neki, amit teljesen kizökkenti az adott gondolkodás módjából. Tehát igazából én új utakat mutatok.
Amikor kim voltál, akkor alapvetően mi hiányzott?
A boldogság.
Boldogság.
Igen, érzelmileg. Érzelmileg egyszerűen jól lenni annyira, hogy mondjuk ezt, amikor az ember rájön arra, hogy képessé válik arra, hogy meg tudja azt fogalmazni, hogy tulajdonképpen mi is zajlik benne. Úgyhogy én úgy vagyok ezekkel a dolgokkal, hogy a kineziológia már ennyit segített, vagy bármilyen önfejlesztő módszer, hogy magamon tudtam segíteni. Visszatérve a kérdésedre, nagyon jó megélni azt például, tehát hogy, és tényleg ezeket a visszajelzéseket látni, hogy ugye a szüleimnek most volt az 50. házasság évfordulója, és az, hogy egyáltalán itthon tudtam lenni, és nem az volt, hogy megint dolgoznom kellett. Én nagyon sok időmet töltöm velük, amennyit csak lehet, még akár annyit is, hogy ez most tényleg profánul hangzik, de befekszem az ágyukba, és akkor csak így hallgatom azt, hogy jönnek, mennek, meg hallgatnak valamit, vagy főz valamelyik, vagy süt, vagy pakol, vagy beszélgetnek, szóval nem is érdekel igazából az, nem kell beszélgetni semmiről, csak az, hogy ott lehetek velük, ez nekem nagyon sokat ad. És nagyon sokat változtunk. Igazából a családi dinamika is nagyon-nagyon bensőséges lett, és úgy tudjuk akár egy karácsonyt megélni, hogy, hogy nincsen feszülés, hogy tényleg az ember megéli ezeket a dolgokat, ezeket az apró pillanatokat, mert igazából az élet az erről szól.
Megengedni magadnak, igen, azt, hogy megéld a pillanatot.
Igen.
Ha jól értelmezem, akkor most boldog vagy?
Igen.
Torda Judit interjúját hallották.
Az iménti beszélgetés az útkeresésről szólt, most hallgassunk egy fiatalt, aki talán már meg is találta az útját.
A Tapodi tanyán vagyunk, Tapodi Rihárd egyik tanítványával beszélgetek, aki itt a lovas tanyán teljesít most szolgálatot, Ónódi Viktóriával beszélgetek. Mikor kezdődött a lovaglás az életedben?
A lovaglás az egészen 8 éves koromban kezdődött el. Igazából nagyon kicsi korom óta felnéztem erre, és minden hatalmas állatra, amit lónak, póninak, vagy bármilyen négylábúnak tartunk, nem csak rájuk, hanem magára az állatvilágra. És nagymamám Gátéron lakik, náluk volt egy falunap, egy ilyen kis szüreti bál, és ott lehetett a csikósok lovai lovagolni. Kapva az alkalmon, én 8 éves fejjel úgy voltam, hogy miért is ne próbáljuk ki. És onnantól kezdve elindult bennem egy olyan cselekvési érzés, hogy én ezt szeretném, és folytatni akarom. A család barátainál kezdtem először lovagolni, és utána, hogy nem, előbb-utóbb ide kerültem Csíkhez, és azóta is nem szakadt meg ez a tevékenység kisebb-hosszabb időkre, sem szerencsére, úgyhogy 8 éve lehetek ott oszlopos tagja a csapatnak.
Milyen csapatnak?
Zöldmező Lovasport Egyesület, nevezhetjük így szerencsére, és nagyon jó közösség, azt mondhatom el, tényleg van nagyon sok olyan lovaslány, fiú, aki hozzám hasonlóan hosszú ideje jár itt, és nagyon jó közösség kovácsolódott itt össze, és büszkele vagyok, hogy én ennek tagja lehetek, mind akár versenyeken is, mind pedig magában a lovas életben, a lovakkal való foglalkozásban.
Úgy tudom, hogy gimnazista vagy.
Igen.
Hol?
Móra Ferenc gimnáziumban, itt Kiskunfélegyházen.
Miért jó lovagolni?
Mert talán ez a legkülönlegesebb sport ember és állat között, hiszen nagyon sok ilyen sport van, ami valamilyen más élőlénnyel zajlik. Viszont ugye itt 6-700 kilós állatokról beszélünk, és egy ekkora önálló gondolkodással és akarattal rendelkező élőlénnyel, állattal, egyéniséggel, hiszen minden ló egyéniség, együttműködni, úgy, hogy az precíz, legyen pontos, és mindkét félnek élvezetes, az szerintem nagyon különleges és egyedülálló, és hatalmas élményt ad.
Mi az, hogy élmény? Ezt hogy kell érteni?
Az élmény számomra a feltöltődés, amit itt a lovardában nyerek, kikapcsolódás, és tényleg egy ilyen jó eső bizsergés, ami áthat, mikor érzem a ló energiáit, akaratát is persze, van, hogy nem mindig működünk együtt, de mégis mindig egy olyan végkifejlet alakul ki, ami neki is, és nekem is kedvező. Már csak azt, hogy kivezetem, megsimogatom, és nagyon jó érzés esetenként rátalálni olyan állatokra, akikkel teljesen egy húron pendülünk is össze, vagyunk nőve szinte, ha mondhatom így.
Mindig ugyanazzal a lóval lovagolsz, vagy mindig másikat kapsz? Vagy hogy van ez?
Igazából a kettő között most szerencsére egy nagyon szép frízlovon ülök mostanában, és vele tényleg érzem ezt az összeszokottságot, összehangoltságot. De váltogatni szoktuk pont azért, hogy ne legyünk hajlamosak megszokni egy lovat, hiszen mindegyik temperamentumos, saját érzékkel, egyéniséggel, és hogy tudjunk úgymond alkalmazkodni mindenféle állathoz, lóhoz, és képesek legyünk kezelni őket, az ő akaratokat, viselkedésüket és szokásaikat is.
Megértik a lovak, amire te gondolsz, vagy amit te szeretnél csinálni?
Az a szerencsém, hogy van egy jó közvetítő csatorna az edzőmnek, hála, aki tényleg, amióta csak itt vagyok, mindenfélevel próbál felvértezni, akár más edzők segítségével is és is ezeket a jeleket, amik úgymond egyezményes jelek, hiszen a lovakat, amióta a tanyán vannak, erre a tanyára kerülnek lovardába, azóta erre szoktatjuk őket, tanítjuk, és valahol, mikor elkezdünk egy új lóval foglalkozni, akkor ő hozza magával, ugye, vagy születésétől kezdve, hogyha még csikó, vagy az előző lovardából a szokásait, ismereteit, és én is hozom. És ez a kedvencem igazából az egész lovas életben, amikor ez a kettő szépen lassan összecsiszolódik és találkozik. És valahogy egy közös úttá válik a kettő.
Nagyon érdekes. Nagy kihívás ez a lovasnak, vagy a lónak inkább?
Mindkettőnek. Itt igazából tényleg azt tudom mondani minden szempontból, hogy nincs olyan, hogy csak a lovas, csak a ló, bármilyen témáról legyen szó, vagy gondolkodásról, hanem mindig egy közös pár van. És ez a pár bármilyen kedvben is van, bármilyen idő van, hiszen a lovak azok érzékenyek az időre is, meg nyilván az emberek is frontokra, bármire, bármilyen kedvünk van mégis aznap, mikor lovaglás történik, vagy lóval való foglalkozás, valami közös eredmény fog kisülni. Nem mindig ugyanaz, de mindenképpen közös. És ehhez bele kell adni nekünk is, amit tudunk, emberként, személyként, türelemmel kell ló felé járulnunk, bizalommal és neki is odaadással. Sokan úgy állnak az állatokhoz, hogy kétféle véglet van az én véleményem szerint, hogy nagyon szeretjük őket és szinte emberként kezeljük, a másik azt pedig teljesen leuraljuk, mert mi vagyunk a főnökök és a felsőbbrendűek itt a táplálékrend csúcsán, de a lóval teljes mértékben együtt kell működni. És ahogy megtaláljuk ezt az arany középutat, ahol ő is egyensúlyban érzi magát, és én is a hátán, nem csak fizikai egyensúlyban, hanem mind együttműködésben és lelkileg is, ott létrejön az, amire tulajdonképpen az egész lovaglás ki van találva szerintem. Ez az egysikú együttműködés, ami neki is kedvező, és számomra is jó élményt nyújtó.
Tetszett ebből a szövegből a lelki ráhangolódás. Ez pontosan mi?
A lelki ráhangolódás az talán ott kezdődik, hogy...
Rossz kedved van, jössz lovagolni.
Igen. Ha kijövök rossz kedvel lovagolni, nyilván ezt a kedvet át kell alakítani. Nem csak azért, hogy tudjuk élvezni a lovaglást, nem csak azért, hogy ez számunkra pihentető legyen, kikapcsolódást nyújtson, hanem az a ló, ami mi ölni fogunk, ő pontosan fog tudni mindent. Pontosan fogja tudni, hogyha haragosak vagyunk, ha mérgesek, vagy ha éppen nagyon örülünk, ha el vagyunk lazulva teljesen, vagy félünk, be vagyunk feszülve.
Megérzi a ló, ha bánatos vagy.
Abszolút megérzi, és ő is bánatos lesz. Vagy ha nem is bánatos, akkor mindenképpen érzékeli, és valamilyen reakciót fog adni rá. Vagy passzív lesz, nem foglalkozik vele, és azt mondja, hogy jó, én megyek a saját fejem után. Vagy éppen nagyon sokszor láthatunk, és hallottam is olyat, hogy segíteni próbál az emberen. A másik az, amikor, hogy ő is elkeftelenedik. Ez akkor fordul elő leginkább, mikor tényleg a ló lelke, és a miénk már egészen hosszú idő óta kezd teljesen egymásra hangolódni, minden idegszálunkkal, és ott ők is el tudnak bizonytalanodni. Hiszen megbíznak bennünk, bizalmat sugárzunk felé, az állat felé mi is, és ebben az esetben ők nagyon érzékenyé, szenzitívé tudnak válni ezzel. Viszont nagyon sokszor segítenek, nem egy olyan esetről hallottam már, akár cukorbeteg ismerőségnél, hogy kiment egyszerűen teleprovaglásra, leesett a vércukor szintje, és ugye az ember tudjuk, hogy milyen állapotba kerül olyankor. A ló tudta, merre járnak, és hazavitte. És ott megtalálták ugye az embert a ló hátán, aki éppen nem tudott magáról, és segítettek neki neszelni, és a ló az intézkedett az ember helyett. Ilyen szinten érzik, hogy mi történik a hátukon. Nem csak abból, hogy nem reagál az ember, hanem hogy az energiák is, és hogy mi van benne éppen.
Voltál már veszélyes helyzetben lóval?
Veszélyesben szerencsére nem. Olyanban viszont igen, ahol a ló veszélyben érezte magát. De ez nem mindig mutat reális látásképet, hiszen menekülő állatok. Ezért ők mindig azon lesznek, hogy a saját bőrüket mentsék,
Volt ilyen helyzet?
Volt ilyen helyzet, ahol terepen, ahol ugye nagyon sok külső tényező van, például madarak, vadak, ott ők úgy érezhetik, hogy az éppen egy oroszlán vagy egy krokodil, ami meg akarja őket enni. Bepróbáljuk megnyugtatni, és túllendíteni ezeken gyorsan őket.
Milyen tanácsot adnál azoknak, akik még nem döntötték el, hogy lovagolni szeretnének-e, vagy inkább vitorlázni?
A vitorlázás biztosan nagyon kikapcsolódom, mondjuk a Balaton vízén, a szép vizet elnézve, és a hullámokat. De a lovaglás egy olyan egyedülálló sport, ami a maga nemében páratlan és utánozhatatlan. Az együttműködés egy tényleg majdnem több mint fél tonnás állattal, sőt több mint fél tonnás állattal nem könnyű. Vannak nagyon nehéz napok, azzal tisztában kell lenni, viszont hosszú távon egy gyümölcsöző kapcsolat alakulhat ki az állattal, hiszen mindkét fél számára, az én számomra is, és a ló számára is, vagy éppen a kedves hallgató, aki majd ezután lóhártra pattan, ő számára is, olyan élményt fog nyújtani, olyan együttműködést, igazából páros munkát, egy duót alkot valóval, ami egyszerre igényel koncentrálás, figyelmet, de mégis nagyon sok jó energiát, kikapcsolódást és felejtetetlen élményt ad minden edzés alkalmával.
Ezekkel a mondatokkal búcsúzom partneremtől, Ónodi Viktóriától. Ámen Zsókát hallották.
Ezzel végéhez értünk mai magazinunknak. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten szerdán este 20 órától. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetőek vagyunk a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is. De hallgathatnak minket podcast oldalunkon is, ennek helye az anchor.fm/60-túl. A mai magazin készítői voltak Ámen Zsóka, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes és Torda Judit. Nevükben is elköszön a mai szerkesztő, Kéri Juli. Viszont hallásra mához 4 hétre, március 4-én.